Szeretettel köszöntöm Magos Györgyöt, egykori marosvásárhelyi kosárlabdázót, aki nagyon-nagyon hosszú karriert tudhat magáéval. Mikor kosaraztál utoljára?
Ezelőtt 2 évvel, 65 éves koromban hagytam abba a kosárlabdát. Sajnos egy baleset következtében annyira megsérült a gerincem, hogy a szakorvos eltűnt a kosárlabdától, de azok ellenére én úszok, biciklizek, télen sízek, tehát nem hagytam abban a sportolást.
Nem, és egy olyan alapot kaptál ettől a sporttól valószínű, amely ez egész életedre meghatározott, mint ahogy jó néhányan vagyunk így, akik fiatalkorunkban rendszeresen sportoltunk, gondolom, nem?
Hát, ha visszagondolok a gyerekkoromra, amikor elkezdtem sportolni, elmondhatom, hogy Marosvásárhelyen a mi korosztályunk, aki nem sportolt, az talán nem is számított valahogy, hogy úgy kinéztük, ha esetleg valamilyen képzőművészeti vagy művészeti tevékenységet nem folytatott. De viszont a sportnak mindig megvolt a maga helye az életünkben.
Ráadásul nem is akármilyen eredményekkel kezdted a sportolói pályafutásodat, és csodák csodájára, vagy az akkori Marosvásárhelyben teljesen normálisnak számított, hogy több sportágat űzött egy fiatal, úszó bajnoki címeid vannak.
Hát el kell mondanom, hogy marosvásárhelyi srácként, akinek a szülői háza Maros partján volt, hamar megtanultam úszni a Marosban, és a barátaim unszolására elmentem Kisandor bácsi, egykori válogatott vízilabdás és nemzetközi játékbíró edzésére, és rögtön fölvett a csapatába, alapoztam meg a szaktudásomat, ami az úszást illeti, és mellúszóként már az első év után jöttek az eredmények olyannyira, hogy átvett Tóth Pál, Totyi bácsi, aki a válogatottnak is volt egykori edzője, és az ő szaktudásának és az én ambíciómnak köszönhetően valóban a gyerek kategóriában voltam országos első 50, 100 és 200 méter mellett.
Miért hagytad abba az úszást, ha ilyen jó eredmények jöttek?
Hát igen, itt is pekhem volt, ugyanis akkor a 60-as évek közepén nem létezvén Marosvásárhelyen fedett úszoda, hát fent az egyetemi úgymond hullaáztatóban a 12x4 méteres medencében edzettünk, és mivel már akkor kísérgettem a lányokat, nem tettem föl egyik alkalommal a sapkát, és kaptam egy olyan két üregű arc és homloküreg gyulladást, hogy Toganél doktor 6 hónapra letiltott a víztől. Ennek csak Tordai Ernő kosárlabda edző örvendett, és felvételivel, ami manapság nem szokás, jutottam be a sportiskola csapatában. Itt meg kell jegyeznem, hogy ehhez, hogy én átálltam a kosárlabdára, nagy szerepe volt Bidiga Tibi barátomnak, ugyanis én abban az időben nagy jelvénygyűjtő voltam, és Tibi rendelkezett egy kínai federáció által kibocsátott jelvénnyel, és azt mondta, ha te jössz hozzánk kosarazni, én neked adom a jelvényemet. És az a jelvény még mindig megvan, amit féltve őrzök.
Ez volt a lekenyerezés?
Nem mondhatnám.
Megvesztegetés? Mai napon már a különböző hatóságok vizsgálódnának.
Tehát én az első edzés után rájöttem, hogy ezt a játékot nekem találták ki.
Elég magas voltál
már. Én koromhoz képest már akkor magas voltam. A sportiskolának szüksége volt magas gyerekre, és nagy-nagy szeretettel fogadtak. És sosem felejtem el, hogy Tordai Ernő tanár úr, akit mi tápszornak szólítottunk.
Volt meghívott itt a rádióban is.
Igen.
Nagyon örülök, hogy
azt mondta, hogy Gyuri, hogyha te nekem szót fogadsz, és úgy edzel, ahogy én megkövetelem, akkor meglátod, te voltál már úszó gyerek válogatott, de meglátod, 2 éven belül ifi válogatott leszel. És ez bejött. És hálás köszönetem neki. Talán az éter hullámain ő is ezt a riportot hallgatja.
Valaha megfordult még a fejedben, hogy jó lenne visszatérni az úszáshoz, vagy annyira megbolondított a kosárlabda, hogy el is felejtetted az úszást, mint versenysportot?
Az úszást soha sem felejtettem el, és nem is fogom elfelejteni. Amikor,
de mint versenysportot?
Mint versenysportot dédelgetett álmom volt, hogy mint veterán úszó részt vegyek a budapesti világbajnokságon 50 méter mellen. Meg is beszéltem Petelei Attilával, aki Marosvásár egyik legjobb edzője, ezt köztudott, de sajnos a gerincsérvem kiújult, és erről le kellett mondanom, viszont jövőben lesz a 25 méteres világbajnokság Budapesten, és ha egészségügyi állapotom ezt megengedi, részt fogok venni.
Ez én nagyon szorítok. Egyébként Dél-Koreában lesz a következő veterán nagy medencés világbajnokság, úgyhogy lehet oda is készülni. Miért? Mert hát célokat ki lehet tűzni.
Én beérném a Budapestivel, és ez tényleg feltenni a koronát az úszói karrieremre.
Hogy minek az apropóján beszélgetünk, nos, nem olyan rég Galacon a kosárlabda nagykövetének neveztek ki, a Galaci Főnix együttesének vezetője, jelenlegi tulajdonosa, edzője, vezetője, mindenese Florin Nini személyesen hívott meg. Tavaly a bajnokságban szép gesztus volt a részükről, amikor itt játszottak Marosvásárhelyen, akkor kaptál egy sálat tőlük.
És egy meszt.
És egy meszt. És hát... Ugye, milyen furcsa az élet, hogy egy marosvásárhelyi kosárlabdázó, a mai sportéletben már nem furcsa, de a 60-as, 70-es években azért ez még furcsának tűnhetett. De ennek is megvolt a magyarázata, hogy, és megvan a magyarázata, hogy miért a Galaci kosárlabda nagykövete lettél.
Hát el kell mondjam, hogy 6 évet játszottam Galacon, és nem rajtam múlt, hogy nem játszottam tovább. És ebből a 6 évből 5 évet voltam a csapatkapitánya. Játszottunk B-divízióban is, A-divízióban is, és egy olyan családias hangulatot sikerült nekem kialakítanom a játékosok között, hogy a szabadidőnket is együtt töltöttük. És higgyék el a kedves hallgatók, hogy nagyon fontos, hogy ki a csapatkapitány, nagyon fontos, hogy ki az edző, és sok múlik ezen, már mint az eredményeket értem ez alatt. Nekem megvolt a játéktapasztalatom, megvolt az az ambícióm, amit itthonról vittem magammal, és ezt sikerült átültetnem a játékosaimra. Boldog vagyok, hogy most is, amikor átadták ezt a díjat, a közönség a nevemet kiáltotta. Több mint valószínű az én korosztályom beliek, nem a fiatalok.
Hogy kerül egy sportoló a 60-as, ez 60 hányban volt?
Én 73-ban jutottam be a Galaci főiskolára, és 73-tól 79-ig játszottam ott.
Tehát a 70-es években nem volt nagy divat várost váltani, csak akkor, és elsősorban akkor, hogyha valamelyik központi bukaresti sportklub hívta a sportolót, a kimagasló teljesítményű sportolót, vagy ha egyetemre jutott be az ember, és így játszott nagyon sok sportoló, így képviselte más várost nagyon sok sportoló, Temesvári Egyetemi Központ, Kolozsvári Egyetemi Központ, Bukaresti Egyetemi Központ, Brassó, Jászvásár, és íme Galac is.
Hát röviden elmondanám, hogy ott kerültem én Galacra, ugyanis az ifjúsági válogatott egyik edzője az galaci származás volt, Galacon edzett, és már akkor 69-ben az Európa bajnokság után meghívást kaptam Galacra, de mivel én családi problémák miatt abba kellett hagynom a liceumot és szakiskolát is végeztem, meg kellett várjam, hogy leérettségizek. Amikor megtudták, hogy én érettségizek, akkor úgy, ahogy te mondtad, pontosan ebben a sorrendben megkeresett Vicsu Temesvárról, megkerestek Kolozsvárról, de én hűtőmérnök szerettem volna lenni. És Galacon volt az egyetlen hűtőmérnöki szakkar. És akkor a szüleim elhívták a klub vezetőit, az edzőit, és megbeszélték, hogy milyen feltételek között mehetek én Galacra, ugyanis édesapám egy munkás fizetésből tartotta el a négytagú családot, és az anyagi lehetőségeink azok igencsak korlátozottak voltak. És jól választottam. És első pillanattól megbecsültek, és ime a díj is, amit kaptam, arról tanúskodik, hogy jó munkát végeztem Galacon.
A szabad érdeklődni, mi volt az ára annak, hogy oda kerültél Galacra? Mik voltak ezek a feltételek, amikhez a te odautazásodat kötötték a szüleid?
Hát tekintettel arra, hogy én a Bolyaiban végeztem az esti látogatás szakon, mint nagyon sok marosvásárhelyi él sportoló, lássuk be, ezt én nem szégyellem, az volt a feltétel, hogy nekem matematika és fizika tanárt biztosítsanak, aki engem fölkészít a felvételire. Tehát én már aznap, amikor leérettségiztem, még meg sem vártam a diplomámat, én elutaztam Galacra, ahol az állomáson már vártak, elvittek a bentlakásba, elszállásoltak, ideadták a kantinjegyet, úgymond az étjegyet, és figyelmeztettek, hogy vigyázz, mert 4 órakor fizika órád van. És teljes gőzzel egészen a felvételig engem fölkészítettek.
Napi háromszor étkezéssel, szállással,
Edzéssel és 2-2 órai szaktantárgy felkészítéssel járt. Nem volt könnyű, de képesnek éreztem magam, és ők is, meg én is mindent megtettem a siker érdekében. El kell mondanom, hogy amikor kifüggesztették az eredményeket, én nem fölülről néztem a listát, hanem alulról, és amikor elértem a vonalhoz, akkor már tudtam, hogy bejutottam, és a vonal fölött voltam 3.-ként 7.17-es médiával, ami ösztöndíjat is jelentett. Tehát én a 6 éven keresztül volt tanulmányi ösztöndíjam, és mint élsportoló a klubtól is kaptam egy bizonyos összeget. Tehát a szüleim nem kellett engem anyagilag támogassanak, de a lelki támasz az mindig megvolt, és mindig éreztem.
Igen, mert 10 évesként, 20 éve mennyi voltál akkor?
Akkor én már 23 éves voltam.
23 éves.
Mert közben a sztyávás éveim alatt a katonaság kötelékétől is úgymond megszabadultam, és így 5 év késéssel felvételizhettem az egyetemre. De itt bátorítanák minden szülőt és minden sportolót, sohasem késő. A szülőket azért említettem, mert sajnos még mindig bennük él az a tudat, hogy aki élsportoló, az nem lehet jó tanuló is. Ez nem igaz. Ez időbeosztás kérdése, ambíció kérdése. Lehet valaki válogatott játékos is, és lehet éltanuló is.
Hát a legtöbb interjú alanyom, akik élsportolók és eredményeket érnek el, nem küszködnek tanulási problémákkal. Tehát ezt az élet is bizonyítja, hogy a legtöbb olyan élsportoló interjú alanyom, aki iskolába jár, és magas szinten űzi a sportot, nincs gondja a tanulással. Sokkal könnyebben tanul, sokkal könnyebben megjegyez mindent, kivéve, illetve egyeseknek a tanárokkal vannak problémáik, akik morognak, hogy nem járnak elég órára, de attól függetlenül ők bepotolják a tanulnivalót. A legtöbben, és nem azt mondom, hogy ez most az általános gyakorlat, de a legtöbben jól tanulnak.
Hát ez tudományosan be is van mutatva, ki van mutatva, jobban mondva, hogy akik rendszeresen sportolnak, azok agyilag a sport által sokkal fogékonyabbak, sokkal könnyebben veszik a nehéz problémákat, mint egy olyan valaki, aki egész nap a tévé előtt ül, vagy a számítógép előtt.
Meséltél egy Európa-bajnokságot, amely után kerültél Galacra. 1969-ben volt Németország, Mannheim.
El kell mondjam, hogy az 1969-es év volt a kosárlabdázásom csúcs éve. ugyanis ekkor már alapembere voltam az ifjúsági válogatottnak, később bejutottam az utánpótlás válogatottba is, és 69-ben jutottunk ki az Európai Ifjúsági Bajnokságban, amit Mannheimban rendeztek. Röviden csak annyit mondok erről, hogy 11 órakor indult a Wiener Walzer, és mi 9 órakor a federációnál voltunk egy gyűlésen, ahol akkor döntötték el, hogy ki is utazik ki a bajnokságra, és én már biztos voltam benne, hogy engem nem fognak kivinni, mert volt egy olyan bozgoros hangulat is a csapatban, amit én kibírtam. Fütyültem rájuk. Én
amit sok erdélyi magyar vagy romániai magyar sportoló kibírt.
Így van, és amikor az én nevemet említették, akkor nagy boldogság öntött el, és meg is haláltam ezt. Ugyanis az első mérkőzés után az első ötben játszottam, és mondhatnám, hogy jól játszottam. Olyannyira jól, hogy a csapatunk ötödik lett, az előkelő ötödik helyen végzett, és az edzőnk, akit közben kineveztek a Sziáva edzőihez, ő meghívott a Sziáva csapatában. Tehát én így kerültem 69 őszén a Sziávához.
A galacii kitérő után hazai pálya jött, igaz? Végre?
Bármennyire marasztalt a Galacon, és ígértek fűtfát, és biztos vagyok benne, hogy ígéreteiket be is tartották volna, én haza akartam jönni. Várt a város, vártak a barátok, vártak a régi csapattársak, és én úgy éreztem, hogy én tartozom ezzel, hogy hazajöjjek Marosvásárhelyre. És 65 éves koromig kosárlabdáztam különböző szinteken. Így haláltam meg én a marosvásárhelyi sportkedvelők szeretetét, odaadását, hűségét. Viszont van egy fájó pontom is, hogy valahogy elfelejtették a régi nagyokat, a marosvásárhelyiek. Tehát itt nem rólam van szó, itt arról van szó, hogy Marosvásárhely az idők folyamán nagyon sok jó kosárlabdázót adott, úgy a lányok, mint a fiúk részéről. És ezek az velem egykor vagy nálam idősebb játékosok valahogy el vannak felejtve, félre van téve. Nincs szükség a mostani kluboknak a tapasztalt vénrókák segítségére. Szerintem igencsak szükségük lehet, szükségük van.
De, miben tudnátok ti segíteni?
Hát például felvetettük azt a kérdést, hogy hozzuk létre a Maros KK-nál a technikai tanácsot. Ez abból állt volna, hogy mi edzésekre és meccsekre kijárunk, és mi az öregek följegyezzük, hogy hol, mikor, mit tévedtek, miért tévedtek, miben látjuk mi a siker vagy a sikertelenségnek a mi voltát, és ezt egy kávé mellett, egy ásványvíz mellett átbeszéltük volna a jelenlegi edzőkkel, a klub vezetésével. És ebből csak jó származhatott volna, vagy származna. Tehát még a lehetőség fönnáll.
Ugye azért ti nem dolgoztok a szakmában, tehát kosárlabda szakmában, ti a régi kosárlabdából éltek.
Így van.
Tudjátok követni a modern kosárlabdát, azt a felgyorsult kosárlabdát?
Hát aki szereti a kosárlabdát, az feldolgozza, mert a vérébe van, hogy megértse a mostani kosárlabdát is. Persze másként játszanak most, mint a mi időnkben, de a két pont csak akkor két pont, hogyha a kosárba hull a labda, és hogyha a bíró is megadja.
Hát igen, ebben nagyon nehéz kívülről segíteni, hogy játékosnak menjenek be a dobásai, de valószínű, hogy ha eleget gyakorol, akkor hát be fognak hullani a pontok.
Én elárulom neked, hogy sikereimnek a kulcsa abban is rejlik, hogy én minden edzésen ott maradtam, és ameddig nem dobtam 100 büntetőt, és nem dobtam még 100-szor kosárra különböző pozíciókból, én addig nem hagytam el a pályát. Ezt ajánlom a mai KK-s játékosoknak is, meg a fiataloknak is természetesen.
Magos György, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, most pedig egy másik beszélgetéssel folytatjuk. Január 22-én jelenik meg Csinta Samu Szabó Katiról szóló könyve. Csinta Samu volt a vendégünk.